Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Az Isten igéje iránti tiszteletből kérem a gyülekezetet, hogy álljatok fel. Ezután nyomban sürgetni kezdte Jézus a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták: kísértet ez. És ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Ő pedig így szólt: jöjj. És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vizen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: valóban Isten fia vagy. Foglaljatok helyet! Egyszerű, nagyon jól ismert történet, de talán néha ezért nehéz odafigyelni rá, mert már hallottam sokszor, olvastam sokszor, meg talán már prédikáltam is róla sokszor, de próbáljunk meg mégis odafigyelni rá. A legelején azt olvassuk, hogy az Úr Jézus a tanítványokat, hát az eredeti görög szó szerint kényszerítette, hogy beszálljanak a hajóba. Kényszerítette erre, nagyon le van finomítva ebben a fordításban. Kényszerítette őket, rászorította arra, hogy ezt csinálják. Persze ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért kellett rászorítani a tanítványokat, mert nem akartak. Feltételezem, hogy azért nem akartak, mert előtte volt annak a több ezer embernek a különleges megvendégelése, és akkor lehet, hogy jó volt abban a dicsőségben még, hogy sütkérezni egy darabig. Nem tudom, ismered-e, amikor Krisztussal valami különösen jót élsz át, és akkor úgy jó lenne ott úgy még egy kicsit, még esetleg a saját vállunkat is egy picit megveregetni. És akkor Krisztus azt mondja: nem, tovább kell menni. Ha nem tetszik is, tovább kell menni. Lehet, hogy az volt a másik oka, hogy ezek a férfiak nagyrészt halászok voltak, a genezáreti tóról beszélünk, jól ismerték, ott töltötték életük nagy részét. Lehet, hogy azt gondolták, hogy ebből ma éjszaka vihar lesz, nem nagyon szeretnénk mi oda menni. Nem tudom, hogy így volt-e, vagy ez egy hirtelen lecsapott vihar volt, ami nagyon könnyen meg lehet. Ők minden esetre engedtek az Úr Jézusnak, kényszerítette őket, és elindultak a túlpartra. Mit tett közben Jézus? Emlékeztek rá? Puskázni ér, igen. Ez annyira jó, nem? Annyira jó. Külön vonult, hogy egyedül legyen, és az atyával beszélgessen. Hogy ebben az imádságában csak egy egyszerű kommunikáció volt az atyával, vagy azokért könyörgött, akik most ott mindjárt bajban lesznek, vagy bajban vannak a tengeren. Ezt tudjuk jól, akik ismerjük a Szentírást. Az Úr Jézus mindenkor esedezik, értünk, a mennyben. Nem tudnánk, és miért kellett volna az orrunkra kösse az Isten. De elmondta nekünk, reménységül, bátorításul, akármin mész keresztül. Tudhatod, ha Krisztusé vagy, ő imádkozik, közben jár érted a mennyben. Itt is felment magányosan imádkozni, neki ez fontos volt. Aztán vihar támad a tengeren. Hát az úgy tenger körülbelül, mint a Balaton, csak még valamivel kisebb, ugye a magyar tenger, az sem igazán tenger, meg nem is sós víz, ez a genezáreti tó, az egy csodálatos, élettel teli, nagyszerű. Én még csak képeken láttam, vagy felvételeken, meg mások beszámolóját hallottam róla, de nagyszerű hely. Miért kerültek ellenszélbe? Miért kerültek viharba? Tessék? Miért? Mert engedelmeskedtek Jézus szavának. Igen. Nem azért, mert önfejűen belementek valamibe. Ez megtörténik, hogy a keresztény életünk során önfejűen járunk, és mindenféle nehézségekkel szembesülünk. Az utcán menve is se könnyű, mikor még, hát azért ma fújt már a szél, nem? Tehát amikor az ember úgy érzi, hogy valaminek neki kell feszülni. De azért, amikor még evezni is kellene, mert már a vitorlák meg nem, tehát ellenszél volt, azt mondja, mennek át Kapernaumba, és ellenszél van. Nem azért volt nehézség az életükben, nem azért volt küzdelem, meg talán a tehetetlenség érzése, mert önfejűen mentek valamibe. Nem is azért, mert megtűrt bűn volt az életükben. Mi gyakran hívők így járunk, hogy szeretnénk az Urat szolgálni, lendületesen, tűzzel, az Isten lelkének életes erejével, és valahol megtűrt bűn gátol bennünket ebben. Ha így van, ugyanoda mehetünk Krisztus keresztjéhez. De itt nem erről volt szó. Itt egyszerűen engedelmeskedtek. Az előbb hasonlót hallottunk, nem? Munirék élettörténete. Krisztusnak enged, és volt nehézség, és volt küzdelem, és volt harc. És van fájdalom, és van áldozat, ahogy ő mondta. Lehet, hogy neked is olyan idő van, vagy olyan jön, amikor áldozatot kell hozni. A Krisztus követésének ára van. Az újjászületés, a bűnbocsánat, az üdvösség ingyen kegyelemből, ajándék, de a Krisztus követésének ára van. Itt elhangzott ez is, aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Aki nem gyűlöli meg, mondja Jézus, apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Krisztus követésének ára van. Nem lehet ezt eleget hangsúlyozni, mert amikor megjön a pillanat, amikor az árát kell fizetni a Krisztus követésének, akkor néha megrettenünk, meg visszakozunk, meg visszavonulunk, és akkor jaj, ez már nem kell. Az érdekeim sérülnek. A kényelem szeretetem sérül. Csak egy példa erre. Pál apostolék szerettek volna erre menni, az Isten lelke nem engedte. Krisztus lelke amarra se engedte. Vártak, hogy mi lesz. Jött a kijelentés, álomban megjelent egy macedón férfi, azt mondja, jöjj át, légy nekünk segítségünkre. Ez Troászban volt. És akkor együtt, ott már Lukács is ott van, megértették az Isten akaratát, hogy oda hív minket az Isten. Átjöttek Troászból, és megérkeztek Európába. Az első hely, ahova elmentek, hol volt? Az első település? Filippi, ki volt az? Nálad a pont. Filippi. Filippibe megérkeztek. Az első megtérő Lídia, a bíboráros asszony. Folyóparton olyan kevesen voltak, hogy még épületük se volt, ahol összegyűljenek. Ott megtért, megnyitotta az otthonát, a szívét Isten előtt és az Úr szolgái előtt. Napokig járogatott ott egy fiatal leányka, emlékeztek? Azt kiabálta, ők a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Minden szó igaz volt belőle. Csak ezt egy megszállott leányka mondta, akiben a jövendőmondás lelke volt. A bolondjukból bolond szél fúj, szoktuk mondani, nem fogott Pált, napokig bosszantotta ez. Aztán egyszer, amikor meggyőződésem, hogy a Szentlélek fegyelme meg uralma alatt megértette, hogy na most, akkor megfordult, ráparancsolt a lélekre, és az kiment a leánykából. Mi lett a következménye? Nem örült mindenki, hanem aki eddig bizniszt csinált a leánykából, azok fellázították a többieket is. Lehet, hogy nagyszerű dolog, hogy jövendőmondó. De arról nem szól a fáma, hogy milyen gyötrelmei voltak éjszakánként, hogy fájt a feje, hogy killódott, a megszállottságnak milyen olyan mellékes dolgai voltak, ami biztos, hogy nem a Szentléleknek a munkája. Pár a világ. Na és hogy fogadtuk erre őket Filippiben? börtönbe. Pár és Szilász összeverve, kalodába zárva börtönben. Eddig volt az Isten igénye, menj és csináld ezt, engedelmeskedtek, és erre börtönbe kerülnek. Így fogadtuk őket Európában. Mondhatták volna, hogy persze börtönből nem volt hova menni, értem én, de nem, valószínűleg nem is akartak volna menni, mert tudom, hogy ide küldött az Isten, itt akar látni, akkor is, ha nekem itt semmi se jó. Hogyha hálátlanok, mint hogy az emberek általában, hálátlanok, és nem értik az Isten dolgát. Erre számomra a legcsodálat, bocsánat a dicsőítő vezetők meg a dicsőítő csoportért, de a legnagyobbtól a legnagyobb dicsőítés az ott zajlott, két összevert férfi, rotyog a torkukban a vér valószínűleg, és énekelnek éjféltájban Istennek. És megrendül az a hely. Megindul Filip. Én csak azért mondom, mondhatták volna, hogy ha ilyen ellenállás van, akkor az nem az Isten munkája. Te, aki a Úr szolgálatában lehetsz, akármilyen feladatot is csinálsz. Néha az egész aprókban is érezzük ezt a roppant nagy ellenállást. Ellenszél van. Evezünk, és nem jutunk sehova. Akkor az nem az Úrtól van. Ezért jó tudni, mire hívott és mit parancsolt. Mi az, ami a dolgod, vagy a dolgom, a dolgunk. Mi az, amit tennünk kell. Ott vannak ebben a csónakban, próbálnak evezni. Nem elég, hogy nehézség van, de a másik, ami szerintem igazán fájó lehetett, Jézus nincs ott. Ez nem az az eset, amikor a hajóban aludt, aztán felébresztették, nincs ott. Keresztülmész az életed nehézségén, a megpróbáltatásokon, az ellenszélen, az akadályoztatáson, és úgy érzed, Jézus nincs benne a buliban, hogy úgy mondjam. Távoli. Nem szól. És arról fogalmam sincs, hogy a hegyen imádkozik, értem, aki itt küszködök. És a tehetetlenség érzésével vagyok. Nincs ott. Munir idézte, hogy kérjetek és megadatik, zörgessetek és megnyittatik nektek. Én szerintem ezek a tanítványok itt se nem kértek, se nem zörgettek. Ők megpróbáltak túlélni. Mert most ezt kell csinálni. Ők ismerték azt a vizet, tudták, ha itt valami nem történik, elég nagy bajban vagyunk. És ez Jézusnak a csodálatos, szeretetteljes kegyelme. Akkor is ment, ha nem kérték. Akkor is jött segíteni, ha nem zörgettek. Annyira jó. Jézus páratlan, senkihez se fogható. Annyira jó. Nincsenek is rá szavaink, mert mi egymást ismerjük esetleg, és látjuk a csetlésbotlásainkat, de Istennek ezt a csodálatos, érthetetlen kegyelmét, meg nem érdemelt jóságát. Oda jön hozzájuk a vízem. Mi történik? Mi történik? Jézus jön, és tőle is megijednek. Hát ez olyan furcsa, nem? Benne a nehézségben kepesztesz, evezel, és valami meglepő módon jön Jézus. Nem úgy, ahogy számítok rá, nem úgy, ahogy én várnám, és nem ismerem fel. Jön, és nem ismerik fel. Mondjuk nem vetem a szemükre nekik egyáltalán, mert abban a helyzetben lehet, hogy egy két villámlás között valami ott volt. Mi az? Azt hitték, hogy egy szellemet látnak. Hányszor, de hányszor van, hogy nem úgy jön Jézus, mint amire számítunk. Vagy lehet, hogy észre se vettük, nem ismertük fel. Félre, megijedtünk tőle. Amíg látták, valószínű maradt a félelem. A félelem mikor szűnt meg? Amikor megszólalt, mit mondott? Lehet puskázni. Látszik? és még egy, igen, összerakódott. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Legyen bizalmatok. Ez az egyszerű megszólítás, de ez az én vagyok, ez az ego emi, ez ugyanaz a kifejezés, amikor a János evangéliumában többször is kijelenti az istenségét. Az Ószövetségben a JHVH, Jahve, Jehova, aki így mondja ki, most ebben nem megyek inkább bele, de az örökkévaló, teremtő, szövetséges Istennek egy neve, és amikor lefordították az Ószövetséget az akkori világnyelvre, Krisztus előtt 150-ben, görögre, akkor nem tudták, hogy ezzel mit csináljanak az zsidó tudósok. Annyira szentnek, olyan csodálatosnak tartották, hogy maguk ki sem mondták, akkor most hogy fordítsuk görögre? És ide került a Kyrie, vagy Kyrios. De ez az én vagyok. A magyar Bibliában sokszor ez van. Én vagyok, én vagyok. Az Ószövetségben, ha ezt látjátok, viszonylag könnyű megkülönböztetni a szövegben. Én vagyok, vagy a Kyrios, a Kyrie, majd később számít, amikor Péter megszólítja az Úr Jézust. Ezt a kifejezést használja. Lényegében Jézus két szavával, ego emi, persze biztos, hogy nem görögül beszélt akkor, de így került bele a Bibliánkba, anihu, hogy másik nyelven mondjam, ahogy ő mondta valószínűleg, ezzel kijelentette, és nem csak a szavával, meg is mutatta, hogy mindenek felett való Isten, emberi testben. Emlékeztek, a történet végén leborultak, és imádták őt. Valóban Isten fia vagy? Ha nem az Isten lett volna testben, azt kellett volna mondani, állj fel, előttem nem szabad leborulna, csak az Istent imádd. De ő elfogadta az imádatot. Én vagyok, ne féljetek. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Lehet, hogy nehézségekkel küzdködsz mostanában. Ne azt várd, hogy majd valamilyen módon, szemmel látható módon megjelenik Jézus. Néha vannak, akik ezt várják. Pedig azt mondta már Tamásnak is, hiszel, mert látsz, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Vagy Péter első levelénben azt mondja, sose láttátok, mégis hisztek benne. Most sem látjátok és szeretitek. Na ez a hit, nem látás. Viszont a szavát hittel fogadni, bízzatok, én vagyok, ne féljetek, az a hit. Hittel fogadni és bízni benne, engedni neki, ez a hit. Egészen különösebben a történetben, hogy ezek az erős férfiak, itt nekem mindig olyan furcsa, amikor ölelját, ugye ezt énekeltük az előbb, egy kicsit olyan, hát olyan, szerintem nők szájában jól áll, férfiakében valószínűleg kevésbé, Jézus ölelját, bár én is átöleltem Munirt, ahogy ő engem. De itt erős halász emberek vannak, akik meg vannak rémülve, és ebben a pillanatban azt látják, amikor jön feléjük, hogy az, ami azzal fenyegette őket, hogy elpusztítja, vagy elnyeli, vagy tönkreteszi, az Jézus lába alatt van. Ezt tudjad, hogy amit gyötrelmeken mész keresztül, vagy megpróbáltatásokon mész keresztül, ellenálláson, vagy nehézségen, Jézus lába alatt van, mint a háborgó, viharos tenger. Amikor jött, még nem volt csendes, és nem volt benne semmi kamu. Ez a Bibliának a megbízható beszámolója. Hát vizen odajött, tényleg. Az, ami azzal fenyeget, hogy eláraszt, elönt, tönkretesz, Jézus lába alatt van. Ez egy elég nagy bátorítás lehet nekünk ebből a szakaszból. Megyünk tovább. Mikor felismerik, hogy az Úr az, akkor ugye Péter azt mondja, hogy parancsolj. És oda megyek. Elindul a vizen. Kiderül, hogy az, ami addig azzal fenyegette, hogy neki annyi, az ő lába alá is bekerül. Amíg Krisztusra koncentrál, amíg ráfigyel, a lába alá kerül az, hat fölé emeli az isteni kegyelem. Nem a természet ereje, nem az ő különleges képessége. A természet feletti ereje az Istennek. A nyomorúságodban, amiben vagy, nem csak Jézus lába alatt van, hanem az ő természet fölötti erejével fölé tud emelni téged is. Téged is. Téged is. Nem kiszolgáltatott áldozatok vagyunk, nem tehetetlen, reménytelen esetek. Fölé emeli annak, amíg ránéz, működik is, hogy így mondjam. Persze nem működik, mert a kegyelem nem működik, hanem beavatkozik, cselekszik, egy élő személy munkálkodik. Az elektromos áram működik, esetleg meg a szél. Személytelen erő, de itt az élő Isten cselekszik. Mint ahogy a te életedben is. Ha teret adsz neki, ha engeded, hogy Jézus Krisztus Úr legyen az életedben, akkor az ő természet feletti erejével személyesen működik benned. Péter úgy járt, mint ahogy a legtöbben szoktunk járni. Egyszer csak körülnézünk, hogy júhá, mekkora itt a baj. Hát én itt ebben nem is tudok. Ez nekem itt nem. Hogy? És elkezd csüllyedni. Uram, ments meg. Szoldzó, mint az üdvösség szava, menekíts meg, ragadj meg. És csak elég volt kiáltani, Krisztus kinyúlt érte és kiemelte. Lehet, hogy te abba a kategóriába kerülsz, most bocsánat, hogy így mondom, vagy azok közé, az emberek közé tartozol, akik az engedelmességed miatt vagy nehézségben. Oda is igaz ez, Uram, ments meg engem, emelj föl. Ha az önfejűséged miatt kerültél olyan nehézségekbe, akkor is igaz, kiálts hozzá, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megmenekül vagy üdvözül. Határozottan bizonyságot tesz erről a római levélben. Aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül. Lehet, hogy összesikerült hozni néhány olyan hónapot, amiből te magad is csodálkozol, hogy tudtam én ilyen mélyre süllyedni. Hogy tudtam én ennyire vak lenni, ennyire ilyen módon beszennyeződni? Levettem a szemem Krisztusról. Ha így van, megtennéd, hogy ma kiáltasz, Úr Jézus, ments meg engem. Ments meg engem. Amikor beszállnak a hajóba, elcsendesedik a víz, és leborulnak előtte. Ez az egésznek valahol a lényege. Megtisztítás is, mint ahogy mondta Munir, nehézségeken megyünk keresztül, hogy Isten megtisztítson minket. És van, amikor még nagyobb kijelentést ad önmagáról, mint amilyennek addig ismertük. Még nagyobb kijelentést ad önmagáról. Máriának és Mártának haldoklik a testvére Lázár. Jézushoz küldenek, hogy gyere, mert a barátod, akit szeretsz, beteg. Elmegy oda, biztos egy megbízható küldöttet küldtek. A küldött elmegy, megmondja, aztán visszajön valószínűleg, mert Jézus nem jön. Tudja, de nem jön. Láttuk a szenvedését a testvérünknek, a nyomorúságos halálát, és Jézus, aki meggyógyíthatta volna, nem jött. Nem jött. Meg is mondják neki, mikor megérkezik végül, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Addig ismertek egy olyan Jézust, aki betegeket tud gyógyítani, de olyat, aki halottat támasztani, negyednapos halottat támasztani, messiási jelet. Néha azon a nyomorúságon, amin vagy megpróbáltatáson, vagy nehézségen, amin keresztül kell menned, és abban Jézus hallgat, úgy tűnik távol van, úgy tűnik nem avatkozik be, hanem csak figyeli a dolgokat, tudhatod, imádkozik, érted? És ha keresztül mész ezen a tesztelésen, akkor egy nagyobb kijelentést ad önmagáról, és lehet odaborulsz elé, mint ahogy ezek a tanítványok megtették, leborultak, és azt mondták, valóban Isten fia vagy. Ez az evangéliumoknak a lényege. János így foglalja össze, hogy azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Ez a Jézus a felkent messiás, a szabadító, és a hitben életetek legyen az ő nevében. Ezért, hogy nektek életetek legyen az ő nevében. Szeretnék egy másik igerészt is olvasni. 1 Péter 1:3-9. Ez ugye az Úr Jézusnak a földi élete során a bekorlátozott életének egy részletecskéje csak. Az emberi testbe, meg időkorlátok közé beszorított, letette a dicsőségét, bekorlátozott életének egy rövid részlete volt, amit az előbb olvastam. Itt pedig arról beszél már, ami azokra, akik Jézus Krisztusban hisznek, igaz. Nagy-nagy a hasonlóság a kettő között. Az a Péter, aki ott volt a hajóban, aki először megrémült, aki aztán azt mondta parancsolj, és felment a vízre, és ő is ment, itt elmond valami nagyszerűt, belekerült a Bibliába, Péter első leveléből. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadásától élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra egyelőre eddig. Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása, ha te hiszed, az Úr Jézus Krisztus érted halt meg, érted áldozta fel magát a kereszten, ha hiszed, hogy nem maradt a sírban, az Atya Isten feltámasztotta őt, felment a mennyei dicsőségbe, azt mondja, hogy ez az irgalmas Isten újjászült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Újjászülethettél már? Munirék használták ezt a kifejezést többször is. Újjászületett. Ez az egyik legfontosabb kérdés. Nem az, hogy elmondtál-e egy megtérő imát, vagy jársz egy gyülekezetbe. Vagy bizonyos dolgokat alá tudod vetni magad. Ez az igazi, újjászülethettél? Nem úgy, mint a Toyota, hogyha egy új eleje lesz, akkor már ez egy újjászületett változata a Toyotának. Ezt Krisztus használta fellülről, a Szentlélek által, akik pedig befogadták őt, akik a hitüket Jézus Krisztusba vetették, hogy ő a testet öltött Isten, bűntelen, tökéletes életét végigélte, és teljes és tökéletes engesztelő áldozatot hozott érted a kereszten. Ha hiszel benne meg abban, amit érted tett, akkor Istennek az egyszerű válasza rá. Elfogadom a hitedet, és a Szentlélek által beköltözöm az életedbe. Teljes bűnbocsánatot kapsz mindarra, amit eddig összesikerült hozni. Újjászületés a Szentlélek által. Isten lelke. Személyesen az Isten jön be. Újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadásától élő reménységre, arra soha el nem múló, szeplőtelen, hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva a számotokra. A mennyországban egy olyan örökség vár, ami, hogyha ha hiszed, Krisztus visszajön értünk, magához vesz és odavisz, akkor azt a sok csalódást, amit itt a földi életünk során megélünk, akkor azon túl tudunk jutni. Kudarcok és csalódások egyik a másik után. Nem így van? De azzal a reménységgel, ami élő reménység és tuti biztos. Egy olyan örökség van a mennyben, ami tönkretehetetlen. Se árvíz, se hurikán, tolvajok, senki nem tudja tönkretenni. Ez az örökség készen van a mennyben. És ráadásul itt azt írja tovább, titeket pedig az Isten hatalma őriz. A hit által az üdvösségre, amely készen van a számotokra. Ezeket a jó embereket valami őrizte a hajóban. De téged az élet viharaiban az Isten hatalma őriz. Hitáltal. Bíz benne. Többét ne magadban, ne másban. Benne. Hitáltal az üdvösségre, amely készen van a számotokra. Nézzétek, titeket pedig az Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Van egy belső örvendezés. Egy leverhetetlen örvendezés, még akkor is, amikor igazán rosszul mennek a dolgok. Valahol a lelkünk mélyén van egy igazi mély örvendezés. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszoromorodtatok különféle kísértések között. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Egy kissé megszomorodtatok, mert megpróbáltatások, meg nehézségek vannak, de ezt magadhoz ölelheted. Mert a hitednek a tisztulására ugyanaz a kép, amit Munir használt, ha aranyat találunk, tűzben tisztítjuk meg. Itt azt mondja, a ti hitetek sokkal értékesebb a tűzben megpróbált aranynál. És jön egy nap, amikor majd dicsőségre lesz, dicséretre és dicsőségre lesz méltó. Nekem minden ezt most elég nehéz elhinnem, de hiszem, mert a Szentírásban le van írva. Hogy a hitünk egyszer dicséretre és dicsőségre lesz méltó. Krisztus megjelenésekor. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Látjátok a hasonlóságot? Csak ez a szellemi igazságról beszél. Arról, ami szemmel nem, itt minden, amiről beszél, a szemmel nem látható. Se a víz, se a csónak, se az evező. De Isten igéjének kijelentése ez. Átadtad már Krisztusnak az életedet? Ennek a Jézusnak? Újjá szülhetett már téged, akiben ekkora a szeretet, aki ilyen módon cselekszik. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnnek, az igazságának éljünk ő általa, ugyanebből a Péter első levélből. Bűneinket maga, a lehet, hogy az életed viharait, az életednek az ellenkezéseit, nyomorúságát a saját bűneid miatt iszod most éppen. De Krisztus feláldozta magát, érted? Add át neki, kérlek, az életedet. Mondd ki neki nyugodtan, összetört vagyok. Összetört vagyok belül. Lehet, hogy úgy próbálok kinézni, hogy a másiknak ne tűnjön föl, de belül összetört vagyok. Tehetetlenségem bosszant. Adod az Úr Jézus Krisztusnak az életedet, egy nagyon egyszerű imádsággal is megtelted. Nem fogom a szádba adni, de ha ma így vagy itt, hogy hallod, hogy neked erre a Jézusra, akiről itt beszélnek, szükségem van, érzem a lelkemben a vonzást, akkor ne halogasd, mert az azt jelenti, Isten vonz téged. Nem Lacinak a nagyszerű beszélőkéje. Ha így van, kérlek szépen, ne halogasd tovább. Ha pedig Krisztust szolgálod, és nehézségekben vagy, ellenállásba ütközöl, meg esetleg fájdalmas, vagy ijesztő dolgok vannak, oda tudnál felé fordulni most, és ezt elmondani neki? Csalódott vagyok, küszködök, kevés az öröm az életemben. Megvan az a belső öröm a saját üdvösségem felől, de alig látok valamit abból, amit te igazán győzedelmesen cselekedhetsz, vagy cselekedhetnél. Ebben a csendben, ami most következik, légy szíves, szólítsátok meg az Úr Jézust. Ha most adod először az életedet neki, tedd meg. Ne halogasd, kérlek szépen, ne halogasd. Vagy ha a szolgálatban vannak nehézségeid, fordulj odafelé. Mondd el neki. És várd, hogy valamikor, valamilyen módon beleszól, belelép, beleavatkozik az ő csodálatos, irgalommal, szeretettel, kegyelemmel teljes szívével és módján. Kérlek, imádkozzunk most magunkban.